1. A világban nincsenek kategorikusan elhatárolható kis és nagy dolgok, hanem csak kisebb és nagyobb dolgok vannak. E változatok lehetősége pedig épp oly végtelen, mint a matematikai végtelen számsor. 2. Az író nem a világ csúnya vagy szép dolgát, jelenségét írja le, hanem azt az érzést vagy gondolatot, amit benne a külvilág benyomásai életre keltettek. Ezért is nem lehetséges olyan objektív vagy realista művészet, amely a külvilág dolgait, jelenségeit tükrözi. Ilyen elméleti tétel csak akkor valósulhatna meg a gyakorlatban, ha a művészek és általában az emberek alkatilag, szellemileg egyformák lennének. Ha mindenki ugyanolyan hőfokon, ugyanolyan felületesen vagy mélyrehatóan reagálna a világ dolgaira, jelenségeire, mint én vagy te. Tudjuk, hogy ez nincs így, és azt is tudjuk, hogy X más arculatát látja a világnak, mint Y, vagyis X mást érzékel és nevez realitásnak, mint Y. Valamely műalkotás nagyságát, hatóerejét, tehát nem a külvilág dolgainak, jelentéseinek hű tükrözése, ez egyáltalában lehetetlen, hanem a művész képzelő ereje, szubjektív érzékenysége határozza meg, teszi a lehetőségéhez mérten általános érvényűvé. 3. Azok a művészek, akik idegen, külső irányításra dolgoznak, nem művészek, hanem a művészet hóhérai. Nem alkotó, csupán alkalmazkodó tehetség az ilyen. Hogyan határozhatná meg valaki, hogy én másképp érezzek és gondolkodjak, mint ahogyan saját lényemből következően érezni és gondolkodni tudok? A műalkotás nem mindennapi közszükségleteket kielégítő használati tárgy, hanem valami egészen más. Maga az élet, sőt, annak is fényt, erőt, megejtő bájt sugárzó ünnepe. 4. Mindig is iparkodtam emberhez méltón cselekedni, de sosem mondtam, hogy a nép nevében szólok. Itt csak a gyűlölt uralkodók, a kótyagos költők és bérszónokok beszélnek. Szerencsére az Isten adta nép mind kevésbé veszi őket komolyan, és mind hangosabban tiltakozik hazudozásuk és zsarnokságuk ellen. A művész nem a vezér nagyon is kétes szerepének megjátszására, hanem a legátfogóbb, egész életét reprezentáló mű tökéletesítésére törekszik. Ez így van emberemlékezet óta, és csak is így lehet az idők végtelenségéig. Ideje lenne, ha nem többen, legalább néhány szóval válaszolni azoknak az okoskodóknak, akik úgy vélik, hogy elavultak, hasznavehetetlenek azok az állítólagos erényeim, amik karakteremet, érzés és gondolatvilágomat megformálták. Humanitás, mondják, demokrácia, egyéni magatartás, művészi szép, mindez idejét múlt, lomtári dolog. Ilyesmiről már csak a leghígultabb agyvelejű polgár, osztályon kívüli anarchista beszél. Olyas valaki, aki nem számol a való tényekkel, és nem hisz a győzelemben, aminek legnagyobb zálogát, a nép aktív erejét már birtokunkba vettük. Olyan hiú önteltségről, könyörtelen erőszakosságról van itt szó, gondolom, amivel nehéz perbeszállni. Vagy lehetséges-e, hogy a nemet igennek, a feketét fehérnek értelmezzem? Való igaz, hogy mindazt, amit én szépnek, jónak, kívánatosnak tartok, ők gyűlölik, és meg szeretnék semmisíteni. Forradalomról szónokolnak, mikor a dolgok rothadásáról, széteséséről kellene beszélni. Hígan fecsegnek, és magabiztosságot mímelnek, mindig készek valami szörnyű ítélet meghozatalára, de annyi erejük sincs, hogy alapot teremtsenek terveik alá, s kirívó gyöngeségüket eltakarják. Mint írók lépnek fel velem az íróval szemben, holott annyira sem viszik, hogy egy elolvasható fércművet összetákoljanak. És ha politikáról, társadalmi erkölcsökről szólnak, a szemtelen és fertőző betegségeket terjesztő legyeknél is utálatosabbak. Mit cáfoljak meg abból, amit ordítoznak? Miért kalapáljam az élét annak a kardnak, ami ólomból van? Az ő nem emberi szavaik annyira nem emberi gondolatokat fejeznek ki, hogy szólásra sem tudnak bírni engem. Rászántam magam, hogy szembenézzek velük, de íme nem tudom megtenni. 6. levél feleségemnek Parádra. Klárám, olvasom a lapját, de nem tudom megérteni, miért határozta el korábbi hazajövetelét. Történt valami kellemetlen, váratlan meglepetés? Nyugtalanít a dolog, és ezért írok rögtön. Persze annak, hogy jön, örülök. Kimegyek a buszhoz. Sőt, kiadatom a rendeletet, hogy a középületekre, szebb hidakra húzzák fel a lobogókat, és a nép vonuljon ki a terekre. A férfiak fehér lovon, a fiatal lányok virágfüzérrel a fejükön, az asszonyok nyalábjukban legkisebb gyermekükkel. Arra is gondoltam, hogy a 24 díszlövést is leadatom. A parancsot még nem adtam ki, de mindjárt lediktálom. A kisebb kaliberű ágyuk a tengerparton sorakoznak majd fel, 12 jobbra, 12 balra a múlótól. Az ágyú csövén tarka madarak ülnek majd, és énekelni fognak. Bandinak piros bugyit varratok, hajfürtjeibe ibolya kék szalagot kap. Nyugodt lehet, minden a maga rendje módja szerint történik majd. Ne haragudjon, hogy ebben a néhány sorban is így huncutkodom, de mi lenne velem, ha már ezt sem tehetném meg? Utóirat. Az orvostól okvetlen az egy évre szóló igazolványt vagy levelet kérje el. Ezért is írtam az egész levelet, és azért, hogy mondhassam, csókollak, Kasi. Többektől hallom, hogy Ujic hazajön. Nem véglegesen, csak látogatóba. Esetleg egy kiállítás megrendezéséről is szó lehet. Elhatározását végtelen ostobaságnak tartom. Nagy tehetségű festő, kétségtelen, szükség lenne rá itthon, de egyben állandóan lázongó vadember is. Senkivel nem tudna így barátságot kötni. Moszkvában, ha nem is érzi magát otthon, mégis könnyebben viselheti el az ottani vendéglátóit, mint az itthoni irigyeit. Ha módom lenne hozzá, akkor sem beszélném le elhatározásáról. Olyan ember, akinek mindenről saját tapasztalata árán kell meggyőződnie. Amiért ma meggondolatlanul lelkesedik, ugyanattól holnap elutálkozik. Könnyen úgy járhat, mint Balázs Béla. Egy fogadó esten fülembe súgott panaszait így foglalta össze. Úgy képzeltem, hogy Moszkvából hazajövök, és kisül, hogy csak Magyarországba érkeztem meg. Jó politikát csinálni bizonyos erkölcsi züllöttség nélkül nem lehet. Ugyanúgy, ahogyan meggazdagodni sem lehet, mások kizsákmányolása, becsapása nélkül. A művészet szülője az önzés, a hiúság s a kielégíthetetlen hiányérzet. Csak a dilettáns akarja az emberiséget valami ember fölöttivel megajándékozni. A férfi a nőt nem csak kívánja és szereti, hanem szolgálni is akarja. Az a nő, aki nem ért a rafinériákhoz, durvaságokra kényszeríti a férfit. A törvényalkotók nem azért fogalmazzák meg szigorú paragrafusaikat, hogy a nép erkölcsei javítsanak, hanem hogy szomszédjuk megfélelmítésével a maguk törvénytelen életmódját biztosítsák. A villamosban hallottam, két munkás halkan, de annál szenvedélyesebben vitatkozik a zsúfolt hátsó peron sarkában. Egyik. Ne akar nekem bedumálni, hogy a miniszter így, meg úgy. Miniszter minden suszter lehet. De hol az a miniszter, aki meg tudna csinálni egy pár cipőt? Másik. A miniszternek nem az a dolga, hogy cipőt csináljon. Egyik. Nem hát. A miniszternek semmit sem kell tudni csinálni, mert a miniszter egy bábú. Ha nem felejtem el, meghagyom a végrendeletemben, hogy senki se beszéljen a síromnál. Nem bírnám el, hogy sorsom valamelyik megkeserítője alig kihűlt hullámmal verekedjen a szegény életben maradottak ellen. Emlékezzünk csak, bennünket írókat hányszor vertek már fejbe Petőfi, Adi, József Attila tiltakozni nem tudó holttestével. A város lefolytott hangulatát nehéz elviselni. Alig érthető meg, hogy mi történik az emberekkel. Legtöbbjüket valami megmagyarázhatatlan izgalom gyötri. Nem igaz, hogy az emberek rongyosak, az sem igaz, hogy éheznek. Mindenkinek megvan a legszükségesebb rongya, a napi betevő falatja, és mégis kedvetlenek, reménytelenek. A legfelsőbb vezetők, ha ismernék a valóságos helyzetet, bizonyára kinyitnának valahol valamiféle biztonsági szelepeket. Nagy az elzárt gőzök feszítő ereje. Nem fog megtörténni, de mégis tartani lehet a robbanástól. Kormányozni több milliónyi ember között a rendet fenntartani nem könnyű feladat, de aki vállalkozott a szerepre, annak helyt kell állnia. De komolyan helyt állhat-e az, akinek a legbizalmasabb testőreitől, titkáraitól és jól ellátott pártfogoltjaitól is félnie kell, s akit a félelem megkörnyékezett, az már nem biztos benne, hogy az adott pillanatban jobbra vagy balra kell lefordítani a kormánykereket. Az emberek többsége, azok, akik különben nem sokat törődnek a dolgok lényegével, most ilyesféle tétovaságokat szimatolnak a levegőben. Veszedelmek közelettét érzik, és nem védekeznek ellenük. Közömbösek, lehangoltak. Kevesekkel érintkezem, nincsenek bizalmas értesüléseim, de mégis én is összezavartnak, elmerülő félben lévőnek ítélem meg a helyzetet. A gőzök nagyon összesűrűsödtek. Ki kellene nyitni a szelepeket. Nem szeretem a gyorsan daráló, sokat beszélő embereket, az alamuszi csendeseket, oktalanul fontoskodókat még kevésbé. Az egyszerűek, bátor szókimondó társaságát kedvelem. Ilyenekkel ritkán hoz össze a sors. Ma egy sovány, borzas fiatalember járt nálam, ételpecsétes ruhában, kigombolt gallérú piszkosingben. Tömött aktatáska volt nála, amiben jól lehet, élete egész vagyonát cepeli magával napról napra. Ki tudja, milyen bizonytalan, tekervényes utakon. Ártatlan, szelid ábrázattal kezdte, aztán mind jobban nekivadult, és csak úgy öntötte magából a rémségesebbnél rémesebb híreket, gyalászkodó szóözönt. Dosztojevszkij ördöngős figurái jutottak eszembe, a nihilisták, az önmarcangolók, az öngyilkosságra mindenkor készek. A beszéde is fellengzős, panaszkodó, ítéletmondó és idegesítően zavaros volt egyszerre. Persze, hogy a politikát sem hagyta ki a játékából. Semmi mellett és semmi ellen nem foglalt nyíltan állást, de úgy keverte a szavakat, hogy sok mindent ki lehessen belőlük sejteni. Utálni kezdtem, s már-már féltem is tőle, ahogyan egy ismeretlen fajta, furcsa állattól fél az ember. Előbb igazságról, szabadságról beszélt, Nietzsét, Stirnert magasztalta dagályos triádákban, majd börtönélményeket mesélt. Maga még olyan fiatal, s már is ennyire jól ismeri a börtön életet? Kérdeztem nem túl nagy kíváncsisággal, inkább, hogy elhárítsam magamtól a forró, sistergő szózagyvalékot. Ez nem fontos, vágta rá pillongó szemekkel, vékony nyakát kinyújtva. Nem szeretek magamról vallani, szívesebben vádolok, ha mód adódik rá. Mi bántja, hogy egész lényében ilyen zilált? Inkább majd én kérdezek. Nem, mondtam határozottan. Kint tágasabb. Ott nem csak toporzékolni, hanem futkározni is lehet. Néhány pillanatig hallgatott, aztán sokkal szeridebben. Nem lep meg, hogy kiutasít. Ehhez is hozzászokik az ember. Legalább adjon valamit, 10 forintot. Szokásom ellenére nem adtam, és kinyitottam előtte az ajtót. Megállt a küszöbön belül hajadon főtt, tömött aktatáskával a hóna alatt, és úgy nézett rám, mintha könyörögne, mintha meg akarna gyilkolni. Az ajtón kívül még visszaszólt. Tökölj meg, kutya! Te is olyan vagy, mint a többi! Nagyon megrendített a dolog. Ki volt ez az alvilági figura? Mit gyötörheti ilyen könyörtelenül? És kikhez hasonlított engem, mikor azt mondta, dögöljek meg, mert olyan vagyok, mint a többiek? Nem azért születtem, hogy éljek. Az egész csak néhány futó pillanat volt, hanem hogy meghalhassak. Akard ezt, akard azt, tanácsolják az okosok, és jaj, én csak azt akarhatom, amit akarni tudok. Csöndes esti beszélgetéseink közben is egyre gyakrabban vetődik fel a betegség és halál kérdése. Nem így volt valamikor. Áldottuk az alkonyt, és csodáltuk a hajnalt. 50. születésnapomon észrevétlenül átléptem egy láthatatlan kapun, s hirtelen rádöbbentem, hogy egy hínáros folyó partján állok, s a túlsó parton nem az élet, hanem a halál áll velem szemben. Uramisten, ma holnap átjön értem a csónakkal. Egy buta kisfiú barátom sóhajtotta, ha én olyan komoly és okos volnék, mint a Kasi bácsi. Olyan edényt akarsz telemeregetni, aminek nincs feneke. Ha te most olyan okos és komoly lennél, mint én, akkor az azt jelenteni, hogy 10 éves korodban körülbelül 70 éves vagy. Az ég óvjon meg ekkora szerencsétlenségtől.